Itt vagyunk a zsidó évciklusáról. Kezdtünk el beszélgetni, és ahol lemaradtunk, az ünnepeknél ott fogjuk, vagy elmaradtunk, ott fogjuk folytatni. Az engesztelés napja, a Jom Kippurra következő témánk. Ugye emlékeztek, hogy Rosh Hasaná az évnek a feje. A Rosh Hasaná az évnek a feje volt az, ahol megálltunk. Az új év tulajdonképpen az első alkalom az ünnepi ciklusból, a következő alkalom az pedig az engesztelés napja lesz, vagyis Jom Kippur, Jom HaKippurim. Jom Kippur az szó szerint azt jelenti, hogy az engesztelés, a megengesztelődés, hogy fordítsuk ezt, megbocsátás, megtisztulás, igen, talán az engesztelés még a legjobb. Annak a napja, ez az egész folyamat, ami idáig zajlott, Elul Havától, Tisri Haván át, egészen Jom Kippurig, egészen az engesztelés napjáig. Ez a folyamat voltak éppen egy nagy megtisztulási folyamat, ugye beszéltünk arról, hogy sokat bőtölünk közben, sokat kínlódunk, sok szomorú dologra emlékezünk, mindazonáltal ezek nem gyászidőszak, ez nem gyászidőszak, az Elul Havától mostanáig tartó 40 nap Jom Kippurig, nem gyászidőszak, hanem megtisztulási időszak, amelynek a vége nagy-nagy felszabadulás lesz. Ugye ez nagyon fontos, hogy hiába bőtölünk, ez nem gyász, hanem esély, a feloldozás ez, ha nem lenne nagyon szép, de keresztény hangzású, ami önmagában nem baj, csak nem biztos, hogy mi tudjuk használni, tehát ezt a szép keresztény hangzású szót is használhatnánk, hogy feloldozás, engesztelés napja, ez az, amihez most érkeztünk el, Elulnak az elsejétől Tisri tizedikéig. Ez ugye 40 nap hozzávetőleg, amennyit Mózes is töltött annak idején a hegyen, amíg megérkezett hozzánk azzal, amit a Jóisten küldött nekünk a Tórával. Tehát az engesztelés napjáról van szó. Ez egy egészen különleges, nagy spirituális megtisztulási ünnep. Egy csomó mindent megvonunk magunktól, és tudjuk azt, hogy ilyenkor bizonyos értelemben módosult tudatállapotba tudunk kerülni. Azt tényleg érezzük, fizikailag érezzük, ha 25 órán keresztül egyáltalán nem eszünk, nem iszunk. És úgy kell elképzelni, hogy olyanok vagyunk ilyenkor a hagyomány szerint, mint az angyalok, akiknek ugye szintén nincsenek testi szükségletei. Ez nem kizárólag és talán nem is elsősorban ősanyargatás, hanem annak a megtapasztalása, hogy ennek a hosszú időszaknak a végén igazán mélyen közel tudunk kerülni az örökkévaló Istenhez. Akkor, amikor közel kerülünk önmagunkhoz, megértjük önmagunkat, akkor tudunk közel kerülni tulajdonképpen hozzá. Ennek a megtisztulási és gyász folyamatnak ennek a megtisztulási folyamatnak a végén. Ugye ilyenkor az égkapui még nyitva vannak, és ilyenkor, mivel olyanok vagyunk, mint az angyalok, hangosan elmondhatjuk a Smá Iszráélből a Smá Iszráélből azt a suttogós részt, amit a Smá után szokás általában elmondanunk. A Baruch Simke Vodmák utoleolámvá edett. Ez az a szövegrész a Smában, ami nem szerepel a Tórában, amit a hagyomány szerint Mózes az angyaloktól tanult. Az angyalok így dicsőítik Istent, és ezzel a rövid kis betéttel, amit mi is hangosan mondhatunk ilyenkor, egyszer egy évben jelezzük, hogy most mi is olyanok vagyunk, mint az angyalok. Tehát ott tartottunk, hogy az engesztelés napján vagyunk most, és ilyenkor ez is kivételes, ötször imádkozunk egy nap. Ez az évnek az egyetlen ilyen alkalma, amikor nem háromszor, mint a hétköznapokon, nem négyszer, mint az ünnepnapokon, hanem ötször imádkozunk naponta. Azt beszéltük, hogy amikor azt mondjuk, hogy imádkozunk, az azt jelenti, hogy elmondjuk a főimát, amiről majd beszélni fogunk. Az úgynevezett 18 áldást, áldásokat mondunk, amelyben kapcsolatba kerülünk Istennel. Ez a szíve a zsidó imának, amikor annyit mondunk csak, hogy ima vagy tfilá, akkor mindig erről van szó. És ez az, aminek egy-egy sajátos változatát ezen az ünnepen ötször mondjuk el. Az ötödik ima az a Néla, az így hívják a záró imáját. Az ünnepnek ez az utolsó alkalom, mielőtt az égbolt újra bezárul. Ugye egy kicsit idétlenkedve fel is írtam magamnak, Lovasi Andrásnak azt a híres sorát, hogy igyekezz az égbolt zár. Bizonyára sokan ismerik közületek, igyekezz az égbolt zár. Ez. És akkor abba hagyom, nem kínozlak tovább benneteket énekléssel. Tehát, hogy ennek a tapasztalata a Néla imája. Ezt az alkalmat szoktuk úgy hívni továbbá, hogy a szombatok szombatja, a Sabbat Shabbaton, a zsidó évnek a legfontosabb pillanata. A lelke, a centruma. És ilyenkor az egyik nagybőjt alkalma az ez. A nagybőjt az azt jelenti, hogy egy kicsit tovább tart, mint egy teljes nap. Bölcseink azt mondták a rabbik, hogy vonjunk kerítést a Tóra köré. Kerítést vonni a Tóra köré az azt jelenti, hogy mindent egy picit hosszabban csinálunk ilyenkor, mint máskor. Ráhúzunk egy picit a dolgokra, részben azért, vagy legfőképpen azért, hogy véletlenül se sértsük meg az ünnepnek az előírásait. Inkább hosszabb legyen, mint egy másodperccel is rövidebb az az időszak, ameddig szigorúan tartjuk a micvákat. Az öt korlátozás, amelyet ilyenkorra bevezettünk, azok az evés-ivás korlátozása, a tisztálkodásnak a korlátozása, maximum, hogy mondjam, gyors tisztasági fürdés fér bele, legfeljebb, ha tetszik, akkor sminkelés, különböző dolgok magunkra kenése is szigorúan tilos, tilos továbbá bőrcipőt viselnünk, és szigorúan tilos ezen túl házas életet élnünk ezen a napon. Tehát az előkelő cipő, előkelő ruha tilalma mellett a házas élet örömeitől is meg vagyunk fosztva, ami természetesen egyébként a zsidó hagyományon belül nemhogy nem problémás a testi szerelem, hanem amennyiben boldog, konszenzusos, kölcsönös, örömteli, akkor éppenséggel hozzátartozik azokhoz a dolgokhoz, amelyek áldottá teszik az életünket, és legfőképpen az egymással töltött életünket teszik áldottá, és mivel ezen a napon sanyargatnunk kell lelkünket, ilyenkor ennek az örömnek nem tudunk úgymond hódolni. Ez az öt korlátozás, amelyet ezen a napon kénytelenek vagyunk megtapasztalni. Az esti ima, ugye mindig este jönnek be az napok, így este jönnek be az ünnepek is, így este jön be a Jom Kipur ünnepe is. A Kol Nidré, minden fogadalom, a Kol Nidrének a, így hívják a Jom Kipur előestéjét, hogy Kol Nidré, és ez azt jelenti, hogy minden fogadalom. Voltak éppen feloldoz bennünket fogadalmaink alól, és nem csak azért, mert alapvetően a zsidóság nem nagy barátja a fogadkozásnak. Nagyon nem nagy barátja mondhatni, ugye úgy érzi az ember, hogy, hogy mondjam, bizalmat és szeretetet akar valaki vásárolni vele hitelbe. Nem sokára nagyon jó fej leszek, nem sokára majd azt is megcsinálom. Majd meglátod, hogy még ezt is elintézem, és így tovább. És a bizalmat vásárolni hitelbe az nem korrekt dolog. Szeretni hitelben nem korrekt dolog. Lássuk, csináld meg, és aztán majd beszélünk róla. Éppen ezért nem nagy barátja a fogadalmaknak, de itt nem csak erről van szó. Arról is van szó, hogy egy időszakában a zsidó történelemnek a zsidó hit gyakorlása, sok ilyen időszak volt, de mi most csak egyről fogunk beszélni, a zsidó hit gyakorlása kimondottan veszélyesnek és tiltottnak számított. Akkor, amikor az ibériai félszigetet visszahódítják az iszlámtól, a kereszténység, a teljes ibériai félszigetet, a keresztény hatalmak, megalakul a spanyol királyság, akkor a viszonylag toleráns moszlim évszázadok után meglehetősen erőszakos időszak következik, amelynek ugye a vége a kiüzetés lett, és ennek az időszaknak az idején sokan titokban tudták csak gyakorolni a vallásukat, vagy titokban sem. Kényszerből megtértek, és akkor azokat az embereket, akik kénytelenek voltak keresztényként élni az évnek az összes többi napján, ha el tudtak lopózni valamilyen titkos zsinagógába ilyenkor, akkor feloldottuk őket fogadalmaik alól, már mint amelyeket akkor tettek, amikor kereszténynek tértek át és keresztényként éltek. Ilyenkor, ahogy a szöveg mondja, együtt, a liturgia szövege, együtt imádkozhatunk. A bűnösökkel az nem jó szó, a törvényszegőkkel. Mondjuk, és ezt ha akarjuk, kiterjeszthetjük arra is, hogy ugye a Jom Kipur előestéje, a Kol Nidre talán a legnépszerűbb zsinagógai alkalom Magyarországon is. Talán akkor vagyunk a legtöbben mindent összevéve a zsinagógákban, és elsöprő többségünk egyébként nem megy. Ezen az egy vagy két estén keressük fel a zsinagógákat. És ilyenkor is elmondjuk, hogy ilyenkor mindenki előtt nyitva állnak az ajtók. Senkitől nem lehet megkérdezni, hogy hol volt az előző 364 éjszakán. Ez a zsidóságnak az az ünnepe, amikor semmi nem számít, csak az, hogy mindannyian, Izrael teljes közössége együtt vagyunk. És hogy egyébként hol vagyunk, azt ilyenkor semmiképpen nem kérdezzük meg egymástól. Ilyenkor tényleg sarkig tárulnak a zsinagógának a kapui. Nem utolsó sorban azért vagyunk ennyire sokan, mert hogy ez a leghíresebb alkalom, amikor megemlékezünk azokról, akik nincsenek velünk, a távozott eltávozott szeretteinkről. Négy ilyen alkalom van egyébként, ebből csak az egyik a Jom Kipurnak az ünnepe, a másik három az a három zarándok ünnepünknek, majd erről is beszélünk a vége. Zarándok ünnepnek azt az ünnepet nevezzük, amelyiknek a során fel kell látogatni, fel kell zarándokolni Jeruzsálemben, ha nem élünk túlzottan messze tőle. A három nagy Tórában szereplő, is szereplő zarándok ünnepünk közül az egyik, majd nem sokára beszélünk róla, 10 percen belül az a Szukkot, a lombsátrak, a sátrak ünnepe. A másik az a Tóraadás ünnepe, a hetek ünnepe, a Sávuot. A harmadik az pedig szabadságunk ünnepe, a Pészcárha, az egyiptomi kivonulásnak az emléknapja. Ezeknek a zárónapjain szintén megemlékezünk azokról, akik már nincsenek velünk, tehát hogy így is kiterjed, ha tetszik. A Jom Kipuri együttlét nem csak azokra, akik a 364 estét máshol töltenek, hanem azokra is, akik már nincsenek itt. Ilyenkor ők is velünk vannak, a Jom Kipuri mászkír, a legnépszerűbb, ugye a másik három mászkír, ahogy mondtam, az a zarándok ünnepeinknek a zárónapjai. Sávuot a Tóraadás ünnepének, Pészáh a szabadság a kivonulás ünnepének, és Szukot a lombsátrak ünnepének zárónapjai. Így ezeken a napokon mindig emlékezünk halottainkra, a mászkír az a Liszkor Zoher, emlékezni, emlékezik, igéből, főnévi igenévből jön. És ilyenkor, Jom Kipurkor, amikor mi magunk is az égi bíró előtt állunk, és döntést hoznak rólunk, ilyenkor megemlékezünk azokról, akik már nincsenek itt. Amikor mi magunk is azon gondolkozunk, hogy itt lehetünk-e majd a következő évben, ilyenkor a legnépszerűbbek a megemlékezések. És persze mindenben benne van a holokausznak az emléke is az elmúlt évtizedekben, hogy aki éppenséggel mondjuk a nagymamám, aki amúgy már régen nem hitte azt, hogy van Isten az égben. 1945 után, hogyha volna Isten az égben, akkor volna háza. Ő nem ment, nagyon vallásos családból származott, és abba hagyta. De azt érezte ilyenkor a Jom Kipuri mászkírkor kivételtet, hogy ha csak egy 0,5% esély van, hogy mégiscsak van Isten az égben, és mégsem üres, és mégiscsak vannak valahol az ő szerettei, akkor mégiscsak meglátogatja őket. És így elment ezen a napon a zsinagógába, hogy az Istenhez, akiben nem hitt, imádkozzon a rokonaiért, a meggyilkolt rokonaiért. Ilyenkor, majd beszélünk erről, ilyenkor a legfontosabb tórai olvasmányaink és háftáráink közül ki kell emelni a Jónás könyvét. A Jónás könyvét olvassuk délután haftáráként, vagyis profétai olvasmányként. Beszéltük azt, hogy bizonyos ünnepeken nem csak a Tórából olvasunk, hanem a proféták könyveiből is. Jom Kipur is egy ilyen ünnep, amikor olvasunk a proféták könyveiből is, még a délutáni imában is, és a Jónás könyvét olvassuk. A Jónás könyvének a története népszerű, különösen Magyarországon, ahol Babits Mihály beemelte a középiskolai tananyagba a kései költeményével, a Jónás könyvével. Ugye történetesen nem utolsó sorban azért, hogy mondjam, volt hatásos, mert Ninivét nyilvánvalóan a fasizálódó Európával kapcsolta össze, tehát hogy itt csinált belőle metaforát. Szóval, hogy ismerjük a középiskolai olvasmányainkból ezt a történetet, élt egy Jónás nevű próféta, aki elhívott az Isten, hogy menjen Ninivébe, a nem zsidók közé. Ez nagyon fontos, ugye ennek a zsidó embernek nem zsidó környezetbe kellett volna mennie, hogy hirdesse azt, amiről a Jom Kipur szól, hogy itt az ideje megtérni, számot vetni az életünkkel. Mert különben baj lesz, és tudjuk, hogy ha nem vetünk számot az életünkkel, akkor baj lesz. Ezt mindannyian a leghétköznapi tapasztalatainkból pontosan tudjuk. És Jónás azt a népszerűtlen feladatot kapta, hogy erről ő számoljon be a niveieknek, hogy baj lesz. És hát nem örült. Profétának lenni borzasztóan nehéz, egyáltalán megtalálni és elfogadni az embernek az elhívását, a hivatását a világban, az borzasztóan nehéz. És ugye tudjuk többek között Babicstól is, hogy megpróbált elmenekülni a feladata elől, ugye a Babicsféle katolikus áthangolásában a szövegnek, és azt is tudjuk, hogy természetesen nem tudunk elmenekülni a hívás elől, az nem azért nem tudunk elmenekülni, mert Isten lecsap ránk, hanem mert a valódi elhívás az nem kívülről érkezik, hanem belülről. Hova is menekülhetnénk a saját feladatunk, vagyis önmagunk elől. És ugye pontosan erről szól a Jom Kipur, hogy ezt a szembenézést nem lehet elkerülni. Nem tudunk elfutni az örökké való elől, mert hogy a belsőnkből szólít. Nem úszhatjuk meg a saját Jom Kiperi kínlódásunkat, ha el akarunk érni a kaparához, az engeszteléshez, a feloldozáshoz. És amikor a Jónás belátja ezt, akkor elmegy Ninivébe, elmondja, amit mondania kell, és nem érti, szemmel láthatólag még mindig nem érti, hogy mire lett kiválasztva. Ugye ő úgy képzeli, hogy ő oda megy, fenyegetőzik, rázza az öklét, és aztán jön a jó Isten, ugye, mint a játszótéren a nagyobb bátyja, és ő majd mindent elrendez a nyomában. Oda megy, fenyegetőzik, intézkedik, és aztán Ninivében nem történik semmi. És úgy érzi, hogy az örökkévaló, aki elhívta, cserben hagyta őt. De ugyanakkor mégiscsak tudjuk azt, hogy Ninivében igenis történt valami. Nem valami nagyon látványos és pusztító, hanem épp az, amire oda hívták Jónást. Az bizonyította az eset, hogy mindig van mód visszatérni, mindig van mód megfordulnunk. És a ninivei, hogy mondjam, elhívás, és a ninivei kudarc, az pont az bizonyítja, hogy a próféta az nem jövendőmondó. A jövendőmondást a Biblia tiltja. A próféta megmutatja az esélyeket és az alternatívákat, és felhívja a figyelmünket a választásunkra és a felelősségünkre. Ha ezt teszed, akkor baj lesz. Ha megtérsz, akkor nem lesz baj, vagy legalábbis kisebb baj lesz. Talán ennyit tudunk remélni. És ez a két vonatkozás is alkalmassá teszi arra a Jónás könyvét, egy teljes prófétai könyvet, hogy egészben felolvassuk a Jom Kipur napjának délutánján. Itt álltunk volna meg elvileg az előző órán, ugye a nagy ünnepek egyik leghíresebb liturgikus dalánál, az Avinu Malkinunál, és ennél az asszonynál, ugye ő Barbara Streisand, meg is hallgattuk azt, hogy az Avinu Malkinut énekli. Ebben az időszakban végig és a bőjt napokon az Avinu Malkinu, az Atyánk Királyunk könyörgése szól, az egyik legnépszerűbb zsidó liturgiai elem. Amikor megszólítjuk őt és a méltányosságáért, könyörgünk azzal az emlékezetes dallammal, ahogy Barbara Streisand énekelte, és hogy mondjam, beléptette a tömegkultúrába ennek az időszaknak a leghíresebb dalát, vagy liturgiai dalát. És akkor túl is vagyunk a nehezén, az a nagyon jó hír, hogy már ennél rosszabb nem lesz, sőt, rögtön azután, hogy az utolsó sófárhang, amelyik lezárja a Jom Kipur ünnepét, megszólal, és aztán elhal a zsinagógában, már is dolgunk van, el kell kezdenünk a sátor építését, hogy ne várjunk sokat a micvák, a parancsolatok között a végrehajtásukkal, mert hogy közeleg a lombsátrak ünnepe, ami pedig, ahogy a főcím mutatja, örömünk ideje. Zman Simhaténu. egy nagy fellélegzés pillanata következik most el, túl vagyunk a Jom Kipuron, a világ sorsa eldőlt, idáig még mindig megmaradt, és van rá remény, hogy talán megmarad most is. És ha úgy alakul, hogy a jó Isten úgy dönt, hogy nem zárja be a boltot, akkor elkezdődik örömünk ideje a 15. napjától Tisrének. Tehát még van pár napunk arra Tisré 10-e után, hogy felkészüljünk, és elkezdjük a sátrunkat megépíteni, illetve hát időben be is fejezzük lehetőleg, mert hogy a lombsátrak ünnepe az örömünk ideje. Eddig volt a stressz és a feloldozás, és most kezdődik a buli és az életöröm. A lombsátrak ünnepe tehát Tisré 15-től fogva tart 7 napon keresztül. A lombsátrak ünnepének, mint ahogy a zarándok ünnepeknek általában, természeti és történelmi jelentése is van. A természeti és a történelmi alkalmaknak az összekapaszkodásáról van szó, amiről már beszéltünk, a ciklikus rendszerről tulajdonképpen, amikor egyszer a ciklikus és a lineáris, a körkörös és az egyenes időtelésről. Arról, ahogy a természet folyamatosan megújul, elpusztul és feltámad, illetve arról, ahogy eközben a mi életünk pedig egyenesen halad valahová, és nem körkörösen önmagába tér vissza, a történelem halad a célja felé. Ezt a kettőt kapcsoljuk össze. Ugye ősz elején járunk általában ilyenkor, vagyis a betakarítás, a szüret, a szőlőszüret ünnepe közelít felénk. Ennek az ünnepe is a lombsátrak ünnepe. Továbbá arra emlékezünk ilyenkor, hogy amikor az őseink a sivatagban bolyongtak, akkor értelemszerűen könnyen összepakolható és továbbvihető sátrakban tudtak csak lakni, tehát lealapozni nem tudták az építményeket, mert minden nap menni kellett tovább. Vagyis, hogy hajléktalanok voltak őseink. Arra emlékszünk Pészárkor, hogy őseink rabszolgák voltak, arra emlékszünk Szukkotkor, hogy őseink hajléktalanok voltak, azt mondjuk büszkén Sávuot ünnepén, hogy vándor arámi volt az apám csavargó, mi ezekre az őseinkre vagyunk büszkék. Ugye ezek nagy-nagy szolidaritási gesztusok, érzékenyítő tréningek tulajdonképpen ezek az ünnepek. A szabadságtól és az otthontól való megfosztottságnak a megtapasztalásai. Mert ugye ősz eleje van, és minden normális ember az megy be a házba a melegbe. A zsidók ezzel szemben mennek ki a szabadba, a hidegbe. Mert hogy sátrakban laknak ilyenkor 7 napon át, ahogy a Tóra előírja. Számukra, hogy emlékezzünk arra, hogy ez nem mindig és nem mindenkinek volt választás, és most sem az. És ez nagyon fontos tudatosítanunk, és még egyszer elmondom, a zsidó hagyomány nem azt kéri, hogy gondolj rá. A zsidó hagyománynak nagyon fontos a fizikai megtapasztalása mindannak, ami történik velünk. Nem elég lélekben, nem elég agyban. Konkrétan, fizikailag, testben kell tapasztalni. Ezért kell kiköltöznünk a sátorba. Ez borzasztóan fontos. A zsidó hagyomány az itt és most megszentelése, a fizikai megszentelése, a testi és a véges élet tapasztalatainak megszentelése. Elsősorban azzal foglalkozik, hogy mit tegyünk a halál előtt, és csak másodszorban azzal, hogy mi lesz velünk a halál után. Az életünk értelme és jelentése az itt dől el, és nem oda át. Az itteni megszentelése a mi dolgunk. A földi és a világi megszentelése. Ezért kell fizikailag megtapasztalnunk a hideget. Például akkor, amikor kiköltözünk a sátrakba. Igen, ez az egyik, amit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani nektek. A másik, az pedig az, hogy az a kérdés, ami ugye úgy tűnik, hogy össze-vissza beszélek, ami részben igaz, de részben van rá mentségem. A másik, amit meg kell beszélnünk, az az, hogy értjük, akkor itt hajléktalannak kell lenni és emlékezni. Oké? És azt is értjük, hogy ez örömünk ideje, az is oké. Csak azt nem értjük egészen, hogy minek kell ennek örülni? Rendben, érzékenyítő tréning, megtapasztaljuk, fizikailag átéljük, hajléktalanok leszünk kicsit. Ez szép és fontos. Az öröm is szép és fontos. Most már csak az a kérdés, hogy hogy kapcsolódik a hajléktalansághoz, ami nem akkora öröm. Miért örömünk ideje? A Szukkot, a sátrak ünnepe. Erre a választ valószínűleg az adja meg, hogy A legnagyobb boldogtalanság a világon az az, hogyha nem tudunk tisztába jönni a korlátainkkal, és nem tudjuk elfogadni. Vannak hajléktalan társaink, akik tényleg konkrétan fedél nélkül élnek. Bizonyos értelemben viszont mindannyian átmeneti szállón vagyunk ezen a földön. A saját végességünknek a megtapasztalása zajlik akkor, amikor elkezdődik az ősz. Amikor előjátsza a természet, amiről előbb beszéltünk, mindennek a végességét. És ebben az időszakban kell felolvasnunk egy idős és bölcs ember a Prédikátor Salamon utolsó tanítását, a Prédikátor könyvét arról, hogy minden hiába való az ég alatt, ami abból indul ki, hogy örökké fogunk élni. És nagyon furcsa, mert persze mind tudjuk, hogy nem fogunk örökké élni, és mégis mind úgy viselkedünk, mintha örökké élnénk. Mintha nem lenne érdekesebb dolog annál, hogy hány autónk van, hogy milyen lakberendezésünk van, hogy mekkora hatalmunk van, és itt, hogy milyen kontrollt tudunk gyakorolni, és így tovább. Noha mindez tökéletesen pillanatnyi. Ugye mindig minden erőszakos hatalomgyakorló egyszerűen azért bukik meg, mert az ember egymásra, hogy mondjam, úgy élünk a világban, hogy egymásra vagyunk utalva. Amikor megszületünk, éveken át rá vagyunk utalva a szüleinkre, elsősorban az édesanyánkra, és ez az időszak folyamatosan kitolódik. Ahogy öregszünk, szintén egyre inkább rá leszünk utalva másokra, először érzelmileg, aztán pedig egyre inkább fizikailag, és most, amikor ennyire hosszan, lassan egy éve vagyunk elszigetelve egymástól, világos, hogy az ember társasan egzisztáló, társasan létező lény. És a társas kapcsolatok, amelyeket ledominálnak, azok iszonyú boldogtalanok lesznek, és nem csak az áldozatnak neki különösen, hanem az agresszornak is. Végtelen boldogtalanság van abban a tudásban, hogy hát, hogy én korlátlan vagyok. Nekem korlátlan pénzem van, korlátlan hatalmam van, és így tovább, miközben mind tudjuk, hogy nincs korlátlanság földi körülmények között. Ugye voltak éppen ezek a törekvések arról szólnak, hogy hogyan lehetne valahogy mégsem meghalni soha. A szukkot pedig szeliden figyelmeztet bennünket, hogy ez nem fog menni. Az élet visszatér oda, ahova visszatérnie rendeltetett mindannyiunké, és amiben folytatódni fog az az impulzus, amit másoknak adtunk. A mi életünk az persze véget fog érni, de ahogy eljön a szukkotra majd a következő Pészák és az új tavasz, úgy lesznek olyanok, akik itt maradnak utánunk, ha csak nem tesszük teljesen tönkre a bolygót. Hogy ami megmarad belőlünk, azok mindig mások lesznek, és nem mi magunk. Hogy minden önös élet lényegileg és szükségszerűen boldogtalan. És egyszerűen annyit mond nekünk az, hogy kimegyünk az őszben, hogy az életünk törékeny, esendő, veszélyek köztelik el, súlyos bajok történhetnek és történnek mindannyiunkkal, számos gyászt és tragédiát kell majd átélnünk, és persze a vége, az természetesen mindig ugyanaz. És utána folyik tovább. És ennek a végességnek a megtapasztalása is az, amit a prédikátor tanít, hogy megtalálhatjuk a végtelenben, Istenben a boldogságunkat, a végtelenben, ami utánunk jön majd, a véges végtelenben, a földi életben, ami utánunk is folyik majd, és a teljes végtelenben Istenben. A prédikátor Salamon Izrael királya volt. Volt hatalma, volt pénze, bármit meg tudott venni, és bármit meg tudott venni, imádta a nőket, és a végén rájött, hogy mindez együtt tökéletesen fölösleges. Mind-mind arra szolgál, hogy megpróbáljuk letagadni önmagunk előtt, hogy mik vagyunk tulajdonképpen. Korlátos, halandó, véges lények, és ebben a végességben kell megtalálnunk az elégedettséget, és a derűt magyarul megtanít elengedni. Ezért örömünk ideje a szukot. Mert aki tudomásul tudja venni, hogy hol és hogyan él, annak van módja megtalálni az igazi boldogságot a világban egymást és az örökkévaló Istent. És ezért van az, hogy a betakarítás idején, amikor tényleg úgy tűnik, mintha örökké élnék, hát mindenünk megvan. Most vittünk be mindent a csűrbe. Remekül fogjuk bírni a telet, bármit kibírunk. Szóval ilyenkor folyamatosan emlékeznünk kell arra, hogy kik vagyunk mi tulajdonképpen, ugye, ahogy Kosztolányi Dezső mondja, egy nagy ismeretlen úr vendégei. A világban is a vendégség az nagyszerű dolog. Persze nem tart örökké a vendégség, haza kell menni belőle, De hát ez soha senkit nem akadályozott meg abban, hogy jól érezze magát egy vendégségben, és hogy egyáltalán elinduljon. Vagyis arra figyelmeztet bennünket a kivonulás szukottkor, hogy vendégek vagyunk a Földön, és hogy vendégnek lenni nagyszerű. Ez egy ajándék. És ezért örömünk ideje a szukottnak az ünnepe, a lomsátrak ünnepe. Ezért mondja azt többször, háromszor a túra, hogy örülnünk kell, hét napon át örüljetek az örökkévaló a ti istenetek előtt. Ezért hívjuk például a kídusban az ünnep megszentelésében az estéjén örömünk idejének, Zman Simchat Énunak, a szukkot ünnepét. Pillanat, most megpróbálok lapozni, ami nem mindig könnyű, és aztán folytatjuk a beszélgetést. Valamiért nem enged lapozni, tudnál nekem segíteni? Egy másodperc türelmeteket, tényleg csak egy másodperc türelmeteket kérem. Oké. Miért és hogyan kell a sátrakban laknunk? A sátorban ez a feladatunk, a legfontosabb micvénk, parancsolat, amit végre kell hajtanunk, szintén nem tűnik bonyolultnak, ülni kell, vagyis tartózkodnunk a sátorban. A sátorban kell lennünk ebben az időben. Itt kell ennünk és aludnunk. Ugye a lakni, meg a tartózkodni, letelepedni, ez még az ige is ugyanaz, a lasevet, amit ilyenkor csinálnunk kell. És a feladat az, hogy ugye ez meg kell építenünk a sátrat, hogy üldögéljünk benne, ugye, vagyis enni és aludni, ez a két legfontosabb ismérve annak, ahogy lakik az ember. Úgy lakik, hogy eszik, meg alszik. Főleg ezt csináljuk azon a helyen, ahol lakunk. És ehhez fel kell építenünk a sátrunkat, amit majd mindjárt meg kell nézni, annak is szigorú szabályai
vannak. Kéket, ezt.
Esély? Haló?
Még. Igen, és? Most mit akarsz azzal?
Oké.
Okay.
Jó. Szóval fel kell építenünk a sátrunkat, majd mindjárt elmondjuk a szabályait, de egy valamit mégse szabad elfelejtenünk, azt, hogy a három zarándok ünnepet összekapcsoljuk, ahogy én majdnem elfelejtettem. Méghozzá olyan módon kapcsoljuk össze, hogy az első zarándok ünnepünk a Pészár, az a szabadságról szól, és a szabadság nagyon veszélyes és nagyon nehéz dolog. Egyrészt minden bizonyosságot otthont elveszítünk. Nekünk kell kitalálnunk, hogy mi legyen az életünkkel. Ebből a szempontból végtelenül veszélyes és ijesztő. Másrészt pedig, és ez szintén nem közömbös, és kicsit össze is függ az elsővel, valamiféle jelentést kell találnunk, hogy mire használjuk a szabadságot, ami önmagában üres. Biztos éreztétek úgy én sokszor, hogy nagyon vártatok arra, hogy végre elmehessetek pihenni, hogy évvége legyen, hogy még egyszer megszabaduljatok a töménytelen munkától, és akkor eljön, és nézzünk kifelé a fejünkből, és hirtelen nem tudjuk, hogy akkor most mi legyen. Melyik filmet nézzük meg 55-ször, mit olvassunk, mibe fogjunk bele, hogy hirtelen üressé válik, mert akármilyen fárasztó volt, kitöltötte az életünket, amit csináltunk. Ugye friss nyugdíjasok rendszeres problémája, hogy most mit csináljanak a szabadidejükkel, vágjuk a centit, hogy mehessünk nyugdíjba, és amikor megadatik, akkor nem tudunk mit kezdeni vele. Tehát, hogy erre a probléma csokorra válaszol a másik két zarándok ünnep, a Sávuot, a törvényadás arra figyelmeztet bennünket, hogy a szabadság törvény nélkül, belső iránytű nélkül nem nagyon ér semmit. A végtelen szabadság végtelen boldogtalansághoz vezet, a legjobb példa az az internet. Amikor bármihez hozzáférhetsz a világon, abból mindig borzalmasan sok baj van. Iszonyú sok online zaklatás, iszonyú sok fake news, ugye, mert hogy nem lehet eldönteni, hogy mi az igazság. Minden egyszerre ömlik, az összes hazugság és az összes igazság a világon. Hogy tehát az, amikor semmi nem mutat nekünk utat, ha nincs iránytűnk a szabadságban, az egészen pontosan most történik egyébként, az a lehető legveszélyesebb dolog, és végtelenül gyorsan lesz belőle borzalmasan nagy baj. Többek között a szabadság elvesztése. Tehát a szabadsághoz szükség van otthonra, hogy tudjuk, hogy hova tartozunk, erre emlékeztet a hajléktalanságra utaló szukkot, és szükség van arra, hogy ennek a közösségnek, amelyhez tartozunk, hogyha van otthonunk, legyen belső iránytűje. Ne csak azt tudjuk, hogy hova tartozunk a világon, hanem hogy mi a dolgunk benne. Vagyis a szabadság, az otthon és az élet értelme és jelentésessége, ez az a hármas, amelyik elviselhetővé, emberivé teszi az életet olyan lények számára, akik Isten képére teremtettek, és erre a három összetartozó dologra hívja fel a figyelmünket a három zarándok ünnep. Ugye azt mondja a szöveg, megint csak Mózes harmadik könyve, hogy tudják nemzedékeitek, hogy szukában lakoztattam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Ugye arra emlékezünk, hogy volt idő, amikor nem volt otthonunk, és most, amikor betakarítunk a csűrbe, amikor gazdagok vagyunk, emlékeznünk kell arra, hogy honnan jöttünk. Hogy szegény hajléktalanok voltunk azután, hogy felszabadult rabszolgákká váltunk. És akkor jöjjenek a praktikus információk, mindent értünk, és akkor most beszéljük meg, hogy hogyan leszünk hajléktalanok érzékenyítő céllal. Mert ugye abban is munka van. Hogyan készítsünk sátrat? A legfontosabb az, hogy ennek két dolgot kell megérteni, ennek a sátornak kicsit olyannak kell lenni, mintha otthon volna, mert valamilyen értelemben otthon volt őseink számára, tehát hasonlítania kell egy otthonra. Viszont másfelől nem lehet olyan, mint egy otthon. Mert hogy ugye ez csak egy ideiglenes sátor. Tehát ha megépítünk egy atombunkert, akkor ugye nem csináltunk semmit. Ezzel az erővel nyugodtan a lakásunkban is maradhattunk volna. Rosszabbnak kell lennie, mint a lakásunk, de sokkal jobbnak kell lennie a semminél. Ezért aztán megvan szabva, hogy ha két oldalfala van neki, magyarul már megáll, és még egy egész pici a harmadik oldalfalból, akkor ideiglenes lakóhelynek, talán ez a legjobb szó, szukának tekinthetünk. És azért hívjuk lombsátornak, mert a teteje az viszont megvan szabva, hogy levágott növényekből, jellemzően faágakból. Lehet csak, és a faágak között látszania kell az égboltnak és a csillagoknak. Be kell, hogy essen valamelyest az eső, hogy, hát, hogy ne érezzük magunkat teljesen komfortosan, hogy ne érezzük magunkat otthon. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy bármit odahányhatunk, hogy ez a mi szukánk, és ez az ő teteje. Nagyobb részét kell, hogy elfedje, árnyékossá tegye a tetőtérnek, a lombsátor, mint amennyit szabadon hagy a fénynek. Tehát mindig több legyen az árnyék benne, mint a fény, de mégis látszanak a csillagok a belsejéből, mert alapvetően, ha néha el is felejtjük, mert ugye a lakás belmagassága nem láthatja velünk, de alapvetően mégiscsak az égbolt és a csillagok alatt élünk. Tulajdonképpen, amíg itt vagyunk a Földön. És erre nem árt néha magunkat emlékeztetni, hogy ott van fölöttünk az égbolt. Különösen most, amikor ki sem mehetünk a lakásunkból a nap felében, nem árt tudatosítani, hogy van égbolt fölöttünk. Nagyon fontos, hogy, mint mondtam, a szukában ücsörögni, tartózkodni, letelepedni, Josev, az egy micva, vagyis egy parancsolat. Tehát ezt nem azért csináljuk, mert jól esik, mert tud kicsit hideg lenni, néha beesik az eső, nyilván természetesen, hogyha tornádó van és jégeső szakad ránk, akkor értelemszerűen fel vagyunk mentve. Tehát az világos, hogy ez valóban érzékenyítés, de azért nagyon kitolni magunkkal nem kell. Az nem célja a túrának, hogy borzasztó legyen nekünk. Alapvetően a túrának nem az a célja, hogy olyan parancsokat adjon nekünk, amelyek rosszá, hanem amelyek minőségivé és értelmessé teszik az életünket. Picit most tanulunk héberül, ugye mivel ez egy parancsolat, egy micvá, ezért természetesen van rá áldás. Minden áldás, amit egy micvára, parancsolatra mondunk, ugyanúgy kezdődik. Felírtam héberül, hogy szokjátok, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu bemitzvotav vetzivanu leishev basuka. Baruch ata Adonai, áldott vagy te örökkévaló. Melech Eloheinu melech haolam, Istenünk a világ királya, asher kidshanu bemitzvotav, aki megáldott bennünket a micvái révén, a parancsolatai révén, vetzivanu, és megparancsolta mi nekünk, Lésev basszuká, hogy ücsörögjünk alomsátorban, amelyet készítettünk magunknak. Ez nagyon fontos, hogy van egy demokratizáló tendenciája ennek a dolognak, hogy ha az ember az Atya Úr Isten a miniszterelnök, a Tudományos Akadémia elnöke, a legnagyobb túratudós, a leggazdagabb ember, és így tovább, mindenkinek kötelessége részt venni a szuká építésében. Tehát itt sokszor ér azt mondani, hogy ne haragudjatok, srácok, én erre nem érek rá. Vannak fontos ügyek, vannak fontos emberek, azokkal foglalkozni kell. Ilyenkor ez nem számít. Mindenki leteszi, amit csinál, és megy szukát építeni. Ebben a tekintetben nincs különbség. No, itt tartunk most. Ebből meg tudjuk tanulni egy kicsit. A betűket, ha ezt nézegetitek, akkor az ABC első két betűjét megtaláljátok fordított sorrendben az áldások, minden áldásnak a mintaszövegében. A Baruch az ugye értelemszerűen B-vel kezdődik. Látjátok, rögtön a legelső betűje ennek a szövegnek, az egy B betű, ugye egy picike csőr tulajdonképpen. Mindenki látja, valamit jelezzetek, köszönöm, azonnal megállunk.
Igen.
Látja mindenki a csőrt, a legelső betűt? Segítsetek kérlek, hogy látjátok-e.
Igen.
Nagyszerű. Oké. Okay. És egyébként ugye a B, vagyis a B-t betű az azt jelenti, hogy ház. És ugye a képíráshoz kapcsolódik elég erősen a héber ABC, és ha nagyon akarjátok, akkor láttok ebben egy kuckót, amelyik nincs teljesen befejezve. A B-t B betűben. És az a betű, amit már szintén láttunk, ugrunk a következő szó elejére, atá, az pedig az alef betűje. A héber ABC első betűje az alef, a második a bét. Talán ismerős valakinek, hogy a görögöké az az alfa, a másodiké meg a béta. Esetleg az is eszünkbe juthat, hogy a mi ABC-nk is úgy kezdődik, hogy AB, és ez nem egészen véletlen. Ez egy elég komoly sémi hozzájárulás a kultúra történetéhez. Nem pont zsidó, de legalábbis sémi, hogy ezt is tágan értve mi, vagyis sémiek adtuk az emberiségnek föníciai közvetítéssel. Tehát Baruch Atá, ott láttok egy B-t. Az elején azt jó, ha megjegyzitek, hogy a B-nek a közepén lakik egy pötty. Ezt akkor ejtjük B-nek, ha benne van egy pötty, egy dagés, hangsúly, és akkor ejtjük V-nek, amikor nincs benne ezt. Úgy ejtjük, hogy Baruch B-vel, az Alef pedig beszéltünk róla, néma betű ma már, és úgy ejtjük ki, hogy az alatta lévő magánhangzót ejtjük ki. Ugye látjátok azt, hogy a betűk alatt vannak mindenféle piszkok. Csúnyán szólva, ők a magánhangzók. Baruch Atá, B és A, ugye egy kis vonal van. Egy patár, így nevezik, az alef alatt, és így lesz belőle á. Íme Baruch Atá, azt is megjegyezhetitek, ha akarjátok, hogy a hé és a jod betű a következő szónál, ugye egy kétbetű szót látok, amiből a második betű egy picike vonás. Felül a legkisebb méretű betűje az ABC-nek. Ha ezt látjátok, ezt a formát, ezt a hát, és a picike jét, a jodot, akkor ezt úgy ejtitek, hogy Adonai, ami az örökkévaló neve, amit ugye mindig csak jelölünk. Kerüljük azt, hogy közvetlenül utaljunk rá, nem vesszük hiába a szánkra a nevét. Ez a picike jod, ez egyébként arra is utal, amit Jézus mondott a hegyi beszédben, hogy egyetlen ióta, egyetlen jod se veszhet el a törvényből, a legkisebb betű sem. Mert aki elvesz belőle, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Szóval így hangzik az áldás, amelyet elmondunk a sátorban ücsörgésre. És most volna egy kérésem hozzátok, mielőtt tovább megyünk. Mindig én hoztam nektek mindenfélét, ami vegyes sikert aratott, különböző izraeli dalokat, meg ilyesmi. Ha gondoljátok a következő 4-5 percre, ha valakinek van valamilyen javaslata, hogy ma mit hallgassunk, akkor arra gondoltam, hogy hozzatok ti ma egy dalt, és akkor osszuk meg azt, amit ti hoztok. Ha valakinek van ötlete, most mindenki álljon fel, igyon nyújtóztassa ki az izmait, tartsunk 40 másodperc szünetet, és ha van valakinek javaslata, hogy mit akarja, hogy hallgassunk, Akkor tegye meg. Oké. Jó van, minden.
Hello.
Igen.
Gyuri, én már javasoltam egyet a chatben.
Ja,
a Seresse Zsűrt.
Azonnal nézem, te ezt meg tudod osztani, vagy csak te, én tudom megosztani.
Meg tudom, a Matthias Hout is kéri valaki.
Matthias Jahut is látom, ja. Igen.
Én is meg tudom osztani, de ahhoz engedélyezned kell, egyszerűbb, hogyha te a YouTube-on megkeresed valamelyiket, és megosztod.
Jó, akkor én ezeket mindjárt megkeresem, és megosztom. Megosztom veletek, jé, ezt én nem is ismertem, ezt a Seres Erzsőt. Jó, akkor ezt mindjárt közben megkeressük, és perceken belül meg fogjuk hallgatni, vagy ezt, vagy a Matthias Jahut, majd mindjárt kérek hozzá segítséget, azt is. A Szukotnak nagyon fontos elemei a növények. A látható és a láthatatlan vendégek után, illetve előtt, noha azt írtam föl előbb, meg fogjuk beszélni a növényeket. A Szukotkor rázogatnunk kell tórai eredetű paradicsom csokrot, ami négy különböző, a zsinagógában az ünnepi liturgia alatt, ami négy különböző fajta növényből áll, mindjárt be is mutatjuk nektek. Ha megteszitek, hogy küldötök linket közben, azzal sokat segítetek egyébként. Szóval négy különböző növényből áll. Itt látjátok a négy különböző növényt a képen. A négy különböző növénynek a héber neve, amit a zsinagógában a liturgia alatt rázogatunk, az etrog, lulav, hadász és aravá. Azonnal megmutatom. Hadász és aravá, vagyis citrus, pálmaág, mirtusz és fűzfaág. Ezek együtt lesznek egy csokor, amelyet megfelelő pontján rázogatnunk kell majd a zsinagógai szertartásnak, a Szukotnak mind a hét napján, különböző napokon, különböző módon. Meg fogjuk beszélni, de magát az ünnepi csokrot fontos megjegyeznetek. Az ünnep mind a hat napján rázogatjuk, megadott helyen a Hallél zsoltároknak a környékén a liturgiában, és közben jön nem sokára a zene, tehát a Hallél zsoltárok környékén rázogatjuk, hatféle irányba. Rázzuk, amit nem különösebben nehéz találni, a négy égtáj felé, illetve fölfelé és lefelé, annak a jelzésére, hogy a jó Istennek a, ha tetszik, hatalma betölti az egész földet. Mindenhol ott van, mindenhol jelen van. És mi ezt ismerjük el azzal, hogy hatfelé rázogatjuk ezt a csokrot, és természetesen egyúttal a termékenységhez is mélységes köze van mindennek másfelől. Úgyhogy a csokornak a rázogatása után, amit mindjárt megbeszélünk, illetve amiről már beszéltünk, most meghallgatjuk Matthias Jahut. Igen, erre
if you were gonna see me...
megállunk. És innen folytatjuk a pihenés után. Látjátok, halljátok, ugye?
Igen.
Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will
Единственный ребенок.
És akkor folytatjuk tovább a tanulmányainkat. Köszönjük. A Seres Erzsővel próbálunk majd zárni, hogy mindenki sorra kerüljön. Megmutatom nektek, nem tudom mennyire attraktív ez így, vagy egyáltalán mennyire látszik a mirtusz, a fűz, a citrus és a pálmaág. Minden esetre így összefogjuk őket, a hármas csapat a citruson kívül a jobb kezünkbe, ezt a balba, ezt nekem nem mindig sikerül eltalálni, de ha rosszul csináltam és a másik kezeimben vannak, akkor ne így jegyezzétek meg. Szerintem most ment, de nem vagyok benne egészen biztos. Tehát, hogy minden esetre a helyes az a három ága, jobba és a citrus a balba. És akkor így rázzuk meg őket a különböző égtájak felé, föl és le. Ennek mindenféle hagyományai vannak, hogy milyen sorrendben. Ha véletlenül elrontja az ember, akkor azt hiszem, hogy a jó Isten nem sértődik meg halálosan. Hogyha nem a megfelelő hagyomány szerint csinálja, akkor kiengedik. Tehát, hogy ezek az ünnep mindennapjának nagyon-nagyon fontos kellékei. A hállélnak a környékén, amely ilyenkor úgymond egy teljes hállél, vagyis hálaadó zsoltárokat éneklünk ilyenkor. Egyébként a 113-tól egyáltalán nem fontos megjegyeznetek a 118-ig. Van, amikor kihagyunk ebből egy részt, ilyenkor viszont a szukkot idején a teljes hállélt énekeljük minden egyet. Itt látjátok igen a leírást, amit illusztráltam, hogy mi kerül a jobb és mi a bal kézbe, és hogy hogyan kell rázni. Tehát a szuka mellett ezek az ünnepnek a borzasztóan fontos kellékei, és ígértem, hogy szó lesz a látható és a láthatatlan vendégekről. Ugye az érzékenyítés az akkor ér valamit, hogyha nem játék, hanem nem csak fizikai tapasztalás, hanem azonnal cselekvés is. Magyarul, hogyha meghívjuk azokat az embereket, akikről tudjuk, hogy érzelmileg, anyagilag, mindkét módon, vagy bárhogyan rászorulnak a társaságunkra és a gondoskodásunkra, ilyenkor vendégeket hívunk az átmeneti sátrunkba, megosztjuk másokkal ideiglenes lakhelyünket, ezt csináljuk egész életünkben tulajdonképpen, hogy jól éljük, illetve vannak láthatatlan vendégeink, nagyon híres és fontos láthatatlan vendégeink vannak, Ábrahám, Izsák, Jákob, József, Mózes, Áron és Dávid király. Ugye 7 nap, 7 személy, akik ilyenkor meglátogatnak bennünket, még ha nem is látjuk, és mindig más és más az asztalfőn, akik mind voltak hajléktalanok, átmeneti helyzetben lévő kis menekültek. Ugye a zsidóság története hajléktalanná válással kezdődik, hagyd el atyáid házát, otthonodat. Mindent, ami idáig hajlék és bizonyosság volt számodra, és lépj ki az is. Ez a hit mozdulata. Így kezdődik Abraham története. Aztán ugye sok mindent megjárt még később. Izsák az éhínség elől a filiszteusokhoz húzódott le. Jákob megjárta az egész ismert világot, elballagott. Élete elején az bátyja elől menekülve elsétált Mezopotámiába, aztán pedig a gyereke után, akit mindenkinél jobban szeretett, élete végén elment Egyiptomba. Mindkét nagy hatalomnak a polgára volt, és a számára belátható világ horizontját becsavarogta. Ő a legnagyobb csavargó a három ősatya, Ábrahám, Izsák és Jákob közül, és ugye az előbb említett József a gyermeke szintén megjárta Egyiptomot, megjárta a börtönt, a gödörméjét, és így tovább, tehát ő is sok mindent látott, és sokszor volt menekült, kitaszított, és így tovább. Illetve ugyanez igaz Mózesre és Áronra, akik ugye részben Mózes Midjánba menekült, amikor agyon csapta a fáraó munkafelügyelőjét, el kellett menekülnie, abban aztán visszamennie, hogy kivigye onnan a formálódó zsidó népet, és bolyongjon vele 40 évig a pusztában, és úgy halljon meg, hogy ne legyen otthona, hogy nem léphet be Izrael földjére. Ugye Mózes tanítónk is vándor volt. És Dávid király is mielőtt királyá lett, vándor volt, mert hogy Saul üldözte, és menekülnie kellett előle. Ezek a nagyjaink mind-mind menekültek voltak, vagy hajléktalanok, vándorok, csavarok. Ha végig gondoljuk, ennek is komoly jelentése van, hogy mindazok, akik igazán fontosak számunkra, és a hozzájuk tartozó nők, akik ugyanolyan fontosak számunkra, mindannyian menekültek voltak. És ott vannak a látható vendégek mellett ők is, nagyjaink, akik menekültek voltak, ahogy mi magunk is gyakran voltunk azok. Azt mondtam, hogy 7 napig tart a Szukkot, és nem mondtam rosszul, de az világos, hogy ez alatt végig nem tudunk munkatilalmat bevezetni, mert hogy akkor a Kón néni meg a Grünbácsi szatócsboltja, és akkor az nem lesz örömünk ideje. Tehát, hogy a félünnepeknek a napjait is bevezettük erre az időszakra, az első és az utolsó napunk az teljes ünnep, majd beszélni fogunk arról, hogy hogyan tartozik az árónap a Szukkothoz, vagy hogyan. Nem a teljes ünnep azt jelenti, hogy munkatilalom van érvényben, éppen úgy, ahogy a szombat napján is munkatilalom van érvényben, majd elmondjuk, hogy milyen munkatilalmak tartoznak pontosan a szombathoz, mit nem lehet csinálni. Ugye a boltot kinyitni, üzletelni, az például semmiképpen sem lehet. Ugye nagyon ismert a tűz és ennek kapcsán az elektromosság használatának tilalma. Vannak különböző munkakategóriák, és azokból származtatott munkák, majd végignézzük őket, olyan túl sok mindent nem lehet csinálni. Szombatonként meg kell találni a semmittevés, a kontempláció örömét. Annak az élvezetét, hogy úgymond csak úgy vagyunk tulajdonképpen. És az nem is olyan nagyon nehéz. Úgyhogy igen, tehát hogy ugyanezek a munkatilalmak vonatkoznak az ünnepnapokra is, lényegében három tilalmat kivéve, erről is beszélünk majd részletesen, a munkatilalmakról, illetve a különbségekről. Röviden lehet főzni aznapra magunknak, vagy aznapra lehet emiatt tűzről tüzet gyújtani. Tehát ha az ember meggyújt egy mécsest az ünnep előtt, akkor arról vehet magának tüzet, és lehet az utcára kivinni és ott cipelni dolgokat. Oké. Tehát, hogy a félünnepekre azonban ezek a szigorú munkatilalmak nem vonatkoznak, ha lehet, akkor persze ne dolgozzon az ember. A félünnepeknek a különlegessége ebben különböznek az ünnepektől, hogy nincs szigorú munkatilalom. A hétköznapoktól abban különböznek, hogy ilyenkor is elmondjuk a Hallél Zsoltárokat, legalábbis Szukkotkor a teljeset, ilyenkor is imádkozunk plusz negyedik, vagyis muszáfimát, és ezeken a napokon is olvasunk Tórát, miközben ugye a hétköznapokon általában csak hétfőn és csütörtökön itt minden nap. Van még egy szép szokás és parancs, amit most nem annyira tudunk gyakorolni, de eljön ennek is az ideje, az összegyűlés a Hákrél 7 évenként, amikor a hagyomány szerint a király felolvassa a Tórát Izrael népének, erről beszéltünk az előző alkalmakon, vagy az egyikükön, és ugye ez azt demonstrálja, hogy ez egy alkotmányos királyság. Van a király, és fölötte van a Tóra, aki alá van vetve a Tóra minden rendelkezésének. És ugye ez az alkotmány, ez tényleg módosíthatatlan és áthághatatlan. És ha mégis áthágja az ember, akkor jön a próféta, és intézkedik, anélkül, hogy bármilyen világi hatalma lenne, és 7 évenként elismételjük, megismételjük azt minden 7 éves ciklus kezdeti évében, eljátsszuk és tudatosítjuk magunkban, hogy lényegében mindannyian egyenlőek vagyunk a Jóisten előtt, és mindannyiunk fölött ott van a Tóra, amelyet a király olvas fel nekünk, ez is Szukkotkor történik. Szukkot utolsó napja az úgynevezett Hosanna Rabbá, a nagy megváltásnak. A nagy megváltásnak a napja. A nagy segítségnek a napja, ezt jelenti, ugye a ráv az azt jelenti, hogy nagy, innen van a rabbi szó is. Egyébként, és ezt hívhatjuk úgy, hogy az utolsó utáni esély, vagy a legvégső pótvizsgának, az ideje a 21. napja Tisré havának, amelyik folyamatosan ünnepekkel telt egészen idáig. A 21-nek azért van jelentősége, mert 20 nemzedék telt el addig a világ történetéből a Tóra szerint, amíg Ábrahám Avinu, Ábrahám apánk megérkezett a világba, és ő volt az, aki meghallotta a hívást, meghallotta az isteni hangot. Ő volt ugye a hitünknek az alapítója. Valószínűleg mindannyiunkhoz szólt Isten, mint ahogy mindannyiunkhoz szól, és ő volt az első, aki meghallotta a hívást. A 21. nemzedékben történt ez, és a 21. napján vagyunk most Tisrének, és ezért emlékezünk Ábrahámra, és kvázi az ő érdemei fejében kaptunk egy pótvizsga utáni alkalmat. Ugye a vizsganap az Rosh Hashanah, a pótvizsganap az Yom Kippur, ez pedig tényleg az utolsó utáni esély a Hosanna Rabbá. A pótvizsga utáni még egy pótvizsga, amelyik bizonyítja azt, hogy a Jóisten tényleg érdekelt abban, hogy megtérjünk, és végtelenül türelmesen várja. Hogy hátha egyszer, és mindig ad utolsó utáni esélyeket is. És ez ugye még a Szukkot ideje, vagyis egyszerre van benne a jó szorongás és a félelem, a remény, a megtisztulásé és az öröm, hiszen örömünk idejét éljük. Ilyenkor ez nagyon látványos, van 7-szeri körmenet a zsinagógában a Szukkotnak a lezárásakor, és ilyenkor a megadott piútokat, vagyis vallásos dalokat szoktuk, liturgikus dalokat, verseket, költeményeket szoktuk énekelni, és szintén látványos elem egy 5 fűzfaágból álló csokor, amelyeket ilyenkor a földhöz csapkodunk ezután a körmenet után. Egyszer-egyszer körbejárjuk egyébként is a Tóra szekrényt a Szukkot napjaiban, ilyenkor pedig 7-szer is körbejárjuk. Ugye a fűzfaág az a hagyomány tanítása szerint, amiben nincs semmi különleges. Ugye mindegyik része a csokornak vagy az íze jó, vagy az illata jó, vagy mindkettő, a fűzfaág meg tényleg semmi különös, nothing special. Vagyis, hogy az átlagos zsidók, amilyenek a legtöbben vagyunk, reprezentánsa, és az, hogy a földhöz csapkodjuk őket, az ugye azt jelképezi, hogy még ők is érzik, még mi is érezzük azt, akikben olyan nagyon különös nincsen, hogy mennyire komoly és súlyos a helyzet most, és egyúttal milyen végtelenül reményteli. Hogy nem sokára, hogy mondjam, legkésőbb a pótvizsga utáni pótvizsga után valószínűleg visszatalálunk egymásra, egymáshoz, mi és az örökkévaló Isten, és itt látjátok egyébként a Hosanna Rabbái körmenetet a falnál a képen. Utána zárlatként megérkezik a Smini Atzeret és a Szimhát Tóra ünnepe egy napon, ez a záró nap, ami már nem tartozik tulajdonképpen szorosan véve a Szukkot ünnepéhez. Közvetlenül utána a 8. napon, ugye 7 napig tart a Szukkot, még van egy gyülekezés, a 8. gyülekezés, vagy 8. megállás. A Smini Atzeret, amelyiknek a hagyományaiba beleépült a Szimhát Tóra, a Tóra öröm ünnepe, amikor befejezzük, és rögtön utána elkezdjük a Tórát, ezt a ciklikus, hogy mondjam, kört folytatva, a ciklikus dinamikáját az időnek. A 8. gyülekezés napja van, ami már nem szukott, de még mindig ünnep, és ilyenkor is szigorú munkatilalom van. És arról van szó tulajdonképpen, hogy a Jóisten rejtélye sokból szereti az ő népét, ragaszkodik hozzájuk, és nehezen engedi el őket. Ez a na, maradj már még egy kicsit, igazán nesies ünnepe. Ugye valamelyikőtök talán a Burján Árpi azt mondta, hogy a Szukkot after partia, és az is elég pontos. És ilyenkor is teljes munkatilalom van, és mint mondtam, minden zarándok ünnep végén emlékezünk halottainkra, itt is van Mászkír a Tóra olvasása és a pluszima a muszáv között, és ilyenkor mondunk imát az esőért. Itt fordul meg az idő, itt kezdődik az esős évszak Izraelben, amikor érdemes esőért imádkozni, és tudjuk, hogy ez a legfontosabb dolog, a víz, vagy az egyik legfontosabb, amiért imádkozhattak. Őseink maga a Szimhát Tóra, míg a Smini Atzeret igen, addig a Szimhát Tóra nem tórai eredetű ünnep, beleépült az idők folyamán a hagyományunkba. Ilyenkor körtáncolunk, ugye kezdünk belejönni a körmenetekbe, hakafotnak hívják ezeket a körtáncokat, a túratekercsekkel együtt, ezt is látjátok a képen, velük táncolunk, ugye itt fiúkat láttok csak táncolni, úgy, ahogy mi értjük a hagyományt, úgy természetesen nők is táncolnak a túratekercsen, illetve befejezzük, és rögtön újra kezdjük a Tórának az olvasását, Mózes halála után a világ teremtésével indulunk el megint. Ez az egyik legvidámabb, legderősebb ünnepe a hagyományunknak, és méltán roppantul népszerű. És ugye tehát minden szempontból forduló pont az éves tóraolvasás lezárása, az esős évszak kezdete Izraelben, és az őszi ünnepi ciklus lezárása is. Vagyis, hogy a ünneppel, boldogság, örömmel, boldogsággal zárul az a hosszú-hosszú időszak, amelyik elúlban kezdődött, és sok nehéz pillanata volt. Vagyis, hogy tényleg hatalmas érzelmi dráma végén jön el ez a felszabadult kiengedés. Ez az öröm, amit többek között a képen is szemlélhettek. És utána egy jó darabig nincsen ünnepünk, és ezzel lassan megérkezünk majd a beszélgetésünk végéhez is. Így érnek véget az őszi ünnepek, ciklusa, vagy sorozata számunkra. Valaki mondana nekem egy pontos időt? Megteszitek?
Még 20, bocsánat, igen, 20 percünk van.
Jó. A Hanuka ideje következik el. Eltelik egy egész hónap most ünnep nélkül számunkra. A Hesván, vagy már Hesván ideje, kiünnepeltük magunkat végleg. A következő ünnepünk, vagy a következő hónapunk, sőt a következő majdnem két hónapunk, az békében és nyugalomban fog végre telni. Ugye befejezzük az ünneplést a Tisrének a második felében, az utolsó napok már ünnep nélkül telnek, Hesván ünnep nélkül teli, és Kiszlév 25-éig nem ünnepelünk, tehát bő két hónapig fogjuk kipihenni az őszi ünnepeket, Kiszlév az már mélyen benne van a télben, a Hanuka többek között annak köszönheti roppant népszerűségét, hogy nagyjából egybe szokott esni a legtöbb időben a karácsonnyal, van, amikor napra összeesik, az ugye világos, hogy mi köti össze őket. Ez már a képen is látszik, hogy mi köti össze az adventet. A Hanukával ugye nemes egyszerűséggel a fény. Ilyenkor borzasztóan sötét van odakint. És ebben a tekintetben zsidók és keresztények tökéletesen egyformák, hogy ezt nem annyira szeretjük. Tehát a masszív, végtelen, végeláthatatlan sötétséget, amiről úgy gondoljuk, hogy soha nem ér véget, hogy amikor bemegyünk a munkába, még sötét van, amikor kijövünk, már sötét van, azt nem annyira bírjuk. És úgy időzítettük az ünnepi ciklusainkat, hogy egy-egy fényünnepet elhelyeztünk ebben az időben, amikor nagyon nagy a kinti sötétség, hogy világítson. És ugye ilyenkor fordul megint csak, hát a napforduló is ilyenkor van, elkezdenek végre hosszabbodni lassan a nappalok. Ilyenkor vagyunk a legmélyén, és jövünk kifelé, ez vírusügyben is fontos, hogy ezt az emlékezetünkben tartsuk. Tehát ebben az értelemben összekapcsolódik a két ünnep, és semmilyen más értelemben nem kapcsolódik össze. Ugye a Pészák és a Húsvét, a Pünkösd és a Sávuot, azok mélységesen, nagyon erősen összekapcsolódnak. Ebben az esetben nem ez a helyzet. Tehát a Hanuka az a sötétben mutatkozó fényeknek az ünnepe. Természetesen, ahogy a mindegyik másik ünnepnek van történeti aspektusa is, mert alapvetően a zsidóság erőfeszítése mégiscsak az, hogy a történelmet szentelje meg, tegye az életet perspektívikussá, értelmessé, az időbeli létezést. A története az pedig az a Hanukának, ezt nyilván sokan ismeritek, hogy valamikor a második évszázadban az időszámításunk kezdetét megelőzően, 161 nehányban az időszámításunk előtt, úgy nézett ki az ismert világ, hogy pontosabban annak egy jelentős része, hogy Nagy Sándor egykori hódításai nyomán a korai halálakor szétesett a birodalma, és Izrael, amelyik Izrael földje, amelyik ehhez a birodalomhoz tartozott egykor, az ő különböző utódai és utódállamai között vándorolt, a Ptolemaiosok, tök mindegy, nem kell megjegyezni netek, és a Szeleukidák között, és hát Izrael nehezen volt integrálható, mert ugye minden kultuszt, ami több istenhívő, azt viszonylag könnyen lehet integrálni, van egy jó nagy panteon, betolunk oda még ötöt, azt el van intézve, elfér, jut is, marad is Isten. Ugye Izrael ebben a tekintetben elég merev, és voltak, akik ellenálltak a görög kulturális impulzusoknak, amelyeket a makedón utódállamok jelentettek, vagy a jelenlétük, és voltak, akik nagy örömmel fogadták őket, és roppant lelkesen adták föl ezt a hagyományt egy másik, szintén nagyon vonzó hagyományért, és voltak mindenféle átmenetek, azonban azok, akik a legjobban ragaszkodtak a judaizmushoz, a tetszik görögösítés ellenében, mindenféle egyéb politikai konfliktusok kapcsán is, egy ponton kirobbantottak egy kvázi szabadságharcot a Szeleukida birodalom ellen, illetve hát valljuk be egyfajta polgárháborút is a görög kultúrához, a hellenizációhoz különbözőképpen viszonyuló csoportok között, és ezt rendkívül ügyes, szívós diplomáciával, stratégiával, terepismerettel, gerillaháborúval, ugye azok, akik felszereltségben, ütőerőben, létszámban jóval kevesebben vannak az ellenségként, azok egy dolgot tudnak használni, a terepismeretüket, és lényegében ezt tették ők is, és egy igen eredményes gerillaháborút tudtak megvívni a Szeleukidákkal szemben, és egyúttal elég jó taktikusok és diplomaták is voltak a Hasmoneusok vagy Makabeusok, és hát ugye Róma emelkedett föl a háttérben. Tehát, hogy valójában ezeknek a birodalmaknak vagy hát Nagy Sándoréhoz képest birodalmacskáknak leáldozóban volt a napjuk. Akkor, amikor megindult ez a felkelés, akármilyen erősek voltak is mindazonáltal. Szóval, hogy erre a történeti eseményre emlékezünk. Ilyenkor persze kérdés, hogy értjük meg, szép dolog, nagyon menő bátran szembeszállni a túlerővel a szabadságért, tényleg, de hát hol van ebben a történetben a jó Isten, és ugye tudjuk, hogy a rabbikat is ez érdekelte, és nem a kardozás. Elsősorban, amikor a kardozás egy fordulója zsidó szempontból eredményesen lezárult, vagyis amikor sikerült visszavívni átmenetileg a szentét, akkor nem tudták meggyújtani a menórát, mert nem volt elegendő olaj, és meggyújtották az első gyertyát, és ez kitartott, ez az elve gyere a menórát egy napnyi olajjal, és ez a fény kitartott egészen odáig, amíg megérkezett 8 nap múlva a felmentés, a tartalék. És ugye az a kérdés, és erre a csodára emlékezünk. Ezt vezették be abszolút a Tórán és a Héber Biblián túli időkből, egy szó nincsen erről a Héber Bibliában. Szóval, hogy ezt vezették be a csoda ünneplését a rabbi. Nagyon világos az, hogy ennek a dolognak a rabbinikus értelmezése az nem a kardozásról szól, hanem a csodáról, a kegyelemről. És fel ugye a legfontosabb az, hogy van itt egy olyan aspektus, amit fontos megmagyarázni, hogy oké, azt értjük, hogy az utolsó hét napos csoda volt, mert addigra már ugye el kellett volna fogyni az olajnak, és nem éghetett volna. De hát az első nap, az miért volt csoda? Volt egy napra való olajunk, az egy napig égett, ez igazán nem tűnik különösebben csodálatosnak. Ugye a csoda az a végtelen bizalom, amellyel ezt az egy napra elegendő olajat felhasználjuk. Maga a gyújtás, hogy elindulunk ezen az úton, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. A végtelen bizonytalanság ellenére. Ugye az első nap, az első gyújtás az a hit csodája, és én azt hiszem, hogy ez a Hanukának a rejtett lényege. Tulajdonképpen minden egyes nap hozunk egy ilyen döntést. Egy félelmetes, fenyegető és igen rosszul viselhető világban újra és újra meghozzuk azt a döntést, hogy nekiindulunk. Minden felkelésben benne van a hitnek az aspektusa. Hiszen valóban veszélyekbe és bizonytalanságba megyünk ki. És az, ugye az első nap szerintem a lelke. A Hanuka csodájának, utána minden más már a jó Isten dolga volt, és hát neki könnyű. Nekünk meg nehéz bízni és hinni. 8 napon át tart tehát az ünnep, és minden egyes nap egyel több gyertyát gyújtunk meg, vagyis úgy állapodtak meg, pontosan úgy alakult a vitája a rabbiknak. Volt egy olyan álláspont, amelyik azt mondta, hogy az első napon gyújtsunk meg 8-at, és menjünk lefelé, de végül az az álláspont győzött, hogy nőjön a fény. Egyre növekedjünk a szentségben. Minden nap legyen több a szentség, és ezért az első nap 1-et, a második nap 2-t, és így tovább gyújtunk meg, semmire nem használhatjuk a fényüket, semmilyen praktikus hasznukat nem vehetjük. Ugye a szentség lényege az, hogy elkülönül, önállóan van, kizárólag arra van, ami a szentségi funkciója. És ezért szükségünk van egy szolgagyertyára, egy sameszre. Ugye a samesz az egyébként templomszolgált jelent, aki intézi a templomi ügyeket, aki a legfontosabb személy egy zsinagógában messze-messze a rabbi fölött. Természetesen már, hogy hát ugye miatta vannak meg a helyükön a dolgok. És így van ez itt is, hogy a szolga, a samesz az, aki, ha látjátok ezen a hanukián, ami ott van előttetek, a középső, egyen magasabban lévő szolgagyertya, a szolgagyertya helye az egy picit magasabb. A szolga az, aki a legmagasabb helyre kerül. Mert hogy semmi nem magasztosabb dolog a szolgálatnál. Ugye egymásról nem gyújthatjuk meg őket, mert arra se használhatjuk az egyik gyertya fényét, hogy a másiknak fényt adjunk. Minden fényt a samesz gyertya ad, és valóban minden fényt a szolgálat ad a szentséghez. Ezt tanulhatjuk a Hanuka gyertya gyújtási szokásaiból. Fél órán át kell legalább égnie ezeknek a gyertyáknak ahhoz, hogy teljesítsük a micvát, és két áldást mondunk el rájuk. Az első nap 3-at, ugye az ünnepek első napján, vagy egyáltalán, amikor valami kivételes történik, akkor mindig megköszönjük egy áldással a jó Istennek, hogy megértük ezt a napot. Hogy itt lehetünk együtt, ezzel együtt lesz 3 az első napon mondott áldások száma. Az új gyertyákat balról rakjuk föl, és balról jobbra halad a gyújtásnak a rendje. Tehát, hogy ez sem mindegy, hogy milyen irányban gyújtjuk meg a gyertyákat, és hogy milyen irányban bővítjük őket. A halahá, a zsidó jog az egy ilyen dolog, hogy nagyon szeret ezekkel a részletkérdésekkel elpepecselni, és ezzel azt üzeni, hogy nem mindegy. A dolgoknak a rendje az a legcsekélyebb mértékben sem mindegy, az rendezi el az életünket. Mint mondtam, ez egy Tórán kívüli ünnep, sőt, Héber Biblián kívüli ünnep, tehát értelemszerűen nincs munkatilalom. Ugye ezért népszerű és méltán a Hanuka, mert kicsi erőfeszítéssel roppant jól lehet szórakozni, és a fényeknél tényleg nem jobb semmi amikor nagy a sötét, a gyújtás játék, a gyerekek élvezik, gyorsan megvan, minden szempontból a legnépszerűbb micvák közé tartozik, noha eredetileg nem volt fontos ünnep, aztán később lassan, részben a cionizmus miatt, ugye az, hogy nem félünk, bátran kiállunk, ha kell, akkor fegyverrel megvédjük az országunkat, tehát a határozott zsidóság ünnepeként tett egyre fontosabb. Illetve hát, hogy a karácsony, ugye ami egy messze a keresztény vallási életen túli civilizációs jelenség, mindenki karácsonyozik, bármit is gondoljon a jó Istenről az égben, és a mindenkiben vastagon bele vannak értve a zsidók, sőt, még a valamelyest vallásgyakorló zsidók jelentős része is. Ez egyszerűen népszokássá vált. A kereszténységből annyira mindenki csinálja, és annyira szekuláris ünnep, és annyira összeköt ma már minket, hogy hajlamosak vagyunk mi is megünnepelni, és kellett valami versenytársat állítani, amiben szintén legyen fény, játék és ajándék, és hát a Hanukának a karriertörténete az lényegében ezzel mesélhető el, így tudta magát kigyúrni a karácsonynak az izmos kis testvérévé. Ugye tényleg egy nagy civilizációs ünnepnek a ma már a kis testvérévé tudta magát feltornázni. Az ünnep napjaiban nincsen munkatilalom, ezzel szemben a Hallér Zsoltárokat olvassuk, hiszen megszabadulásról van szó, amiért hálás vagyunk, és ennek az ünnepnek a napjaiban is mindig olvasunk túrát. Ezen kívül, mivel ez egy boldog ünnep, ezért tilalom van arra nézve, hogy ilyenkor nem böjtölünk. Vannak, akik szeretnek önként beiktatni böjtöket, valamilyen szomorú nap évfordulójára emlékezve, ugye ilyen volt a most... Emlékezve, ilyenkor nem lehet böjtölni. Ilyenkor ünnep van. A szomorú napról meg kell említeni egyébként, hogy egy, és akkor emlékezzünk meg róla, egy nálam, aki nem vagyok már nagyon fiatal, de nem vagyok még borzasztó öreg sem, mindössze 10 évvel idősebb nagy színésznő ma távozott közülünk a Börcsök Enikő Tubisvák napján, úgyhogy fél percig gondoljunk most rá, mert ez egy tényleg elviselhetetlen tragédia, ebben a korban nem nagy színésznőknek, hanem senkinek sem lenne szabad elmennie. No, és persze gondoljunk ekkor egyúttal Tubisvátnak a napjára is, ami ugye szintén örömteli ünnep, ahogy örömünnep a Hanuka is, ilyenkor nem böjtölünk, és ha Isten ments valaki ilyenkor távozik közülünk, akkor ugye gyorsan el kell temetni a zsidó hagyomány szerint a halottat, nem szabad belecsavarodnunk a gyászba, el kell engednünk őt, és ilyenkor, ha úgy esik, hogy a temetés Hanuka napjaira esik, akkor nem mondunk sírbeszédet, utána emlékezünk rá. Más módon az öröm, tehát persze nem lehet parancsszóra örülni az év különböző ciklusaiban, de be kell tudni gyakorolni a ritmusát az örömnek és a szomorúságnak, mert ahogy megint csak a prédikátor Salamon mondta, akiről beszéltünk az este kezdetén, ideje van az örömnek és ideje van a szomorúságnak is. Hol állunk, mennyi most az idő, segítsetek kérlek.
4 perc.
Akkor én azt mondanám, hogy hallgassuk meg, ha nincs kifogásotok ellene Seres Rezsőt, illetve ha kérdezni szeretnétek, akkor kérdezzetek. Eljött az idő, hogy kérdezzetek.
Egy apró kérdés, biztos, hogy mások tudják, hogy a bőrcipő hordásának tilalma az olyan furcsán hangzik így mai.
És hát én magyarul, hogy jó cipőt. Ugye mindannyian tudjuk a különböző novellákból, a magyar irodalom történetéből is, hogy mennyire súlyos helyzet az, amikor nincs cipője egy kisgyereknek iskolába menni. Tehát a cipő, mivel ugye az véd meg attól, hogy közvetlenül érintkezzünk a talajjal, a földdel, ne lépjünk bele semmibe, és így tovább ne fázzon a lábunk, kulcsfontosságú. Vagyis, hogy azt jelezte nagyon sokáig, hogy hát, hogy mondjam, a menősége. De bizonyos értelemben ugye ma is egy, mit tudom én, Nike márka, ezekben nagyon rossz vagyok. Most is megvan ez a funkciója. és a bőrcipő, vagyis a jó cipő viselésének a tilalma, az ezt szolgálja, így sanyargatjuk magunkat, hogy nem menő cipőben megyünk, hanem valami szakadban. Jelezve azt, hogy ez a nap nem arról szól, hogy mink van. Ugye azt mondjuk, hogy olyanok vagyunk, mint az angyalok, és az ilyen természetű szükségleteinket elengedjük, lemondunk róluk. Ezért van ez a cipőhordási tilalom. Válaszoltam valamennyire?
Igen, igen. Persze, az érezhető, hogy tudtam, hogy nyilván ez egy szimbolikus dolog.
Világos.
Pont a bőrcipő nevesítve az volt furcsa nekem.
Igen. Tehát, hogy ez, bocsánat, ne haragudj.
Egy másik jellegű kérdés, hogy a sátorépítés az Izraelben az gyakorlatilag mindenki ilyenkor ezzel foglalkozik? Tehát mindenki tartja ezt a hagyományt?
Nyilván, hogy hogy ezért ennek az országnak a lakossága az több mint 9 millió, most már néhány százezerrel, és ugye nem mindenki zsidó közülük semmilyen értelemben, vagy vannak is semmilyen értelemben sem, ugye drúzok, arabok, cserkeszek, stb. Tehát nyilván nem mindenki, bizonyára a szekuláris, tehát a nem vallástartó zsidóságnak is egy része nem csinálja, de sok szekuláris zsidó, mert ez egy szép hagyomány, ezt abszolút viszi tovább. Tehát, hogy sokan csinálják, igen, és érezhető, nem csak az ortodox és ultraortodox közösségekben, hogy valami van. Tehát bizonyos értelemben ez is népszokássá lett, vagy hagyományá, ahogy a karácsony.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy ilyenkor ki is költözik ebbe a sátorba, költözünk, vagy alkalomszerűen ott vagyunk? Tehát, hogy életvitelszerűen egy hétig ott vagyunk a sátorba, vagy pár órát, több órát?
Jellemzően azért ma már úgy szoktuk csinálni, hogy pár órát, több órát. Mondom, az igazi az, ha mindig a sátorban étkezünk, és ott is alszunk. Tehát minél többet és minél komolyabban tartózkodunk ott életvitelszerűen, annál jobb. Akkor zárjuk szerintem Seres Rezsővel a...
Én mondhatok még valamit nektek?
Persze.
Itt Éva vagyok, csak nem tudom, hogy látszunk-e, mert hogy még látszik a nagyvetítő, hogy... Nem tudom, hogy megnéztétek-e, tegnap vetítette először a Spektrum TV az On the Spot rendezésében, vagy készítésében az Auschwitzban születtem című dokumentumfilmet. Látta valaki? Mert ha nem, akkor nagyon ajánlom. Nem egy tipikus holokauszt dokumentációs film, ami arról szól, hogy hány bőrcipőt találtak összerakva a kupacokban, hanem teljesen arról, ami most velünk van, velem, a saját életemről, a pároméről, hogy traumatizálják a holokauszt túlélők a saját gyermekeiket, és azok is a saját gyermekeik generációkon keresztül, hogy miért nem mernek boldogabbak lenni azok a zsidó emberek, akiknek valaha valakiük kapcsolatban volt a holokauszttal, és nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus dokumentumfilm. Ajánlom nektek.
Bocsánat, én azt hittem, hogy ma lesz a hír. Hír 24-en olvastam, hogy ma...
Tegnap este 10-kor volt a premier, úgyhogy biztos többször vetítik, mert a Spektrumon szoktak, meg ha valakinek ilyen műsor visszanézős UPC-je van, az vissza tud nézni.
Lehet, hogy ma is lesz, megnézzük. Jó, igen. Köszi. Jó, szuper.
Befejeztem.
Bocsánat.
Ne viccelj,
ragadozik a net. A címet mondanád még egyszer?
Auschwitzban születtem.
Ja, jó, akkor tudom. Igen, igen. Rendben. Köszi.
Ez gyönyörű, nagyon-nagyon különleges.
Hát az ellentétjét, hogyha